Ma az igét Máté evangéliumából fogjuk felolvasni a 18. részből a 21-től a 35. versetig, aki teheti, kérem állva hallgassa az igét. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akar tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott oda a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki. Fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte. Légy türelemmel hozzám, és én mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, amíg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedte minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatásodon, amint én is megkönyörültem rajtad. Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátatok, mindenki az ő atya fiának. Imádkozzunk!
Az utolsó fél évben foglalkozunk elég sokat Jézus példázataival, és most és jövő vasárnapban fel fogom befejezni ezt a sorozatot. Egy kicsit külön címet adtam a mai predikációra, a lelki ébredés kulcsai. És a példázat, amit megnézünk ma és jövő héten, én azt mondtam, hogy két nagyon alapvető kulcs, ha az a vágyunk, hogy mi látjunk valamikor lelki ébredés a gyülekezetünkben, a személyes életünkben, az országunkban, akkor mindenképpen ezek, amit fogunk látni ma délőtt és jövő héten, én azt mondom, hogy alapfeltételek arra, hogy ez történjen. Ahogyan bevezeti ezt a példázatot, újból látjunk az egyik főszereplő a tanítványok között, a Péter. És én azt mondom, hogy milyen jó, hogy a Péter volt. Mert a Péter, ő sokszor olyasmit kérdezett, vagy mondott, ami ha ő nem mondta volna, akkor kimaradt volna valami nagyon jó tanítás. És a Péter megint egy ilyen helyzetben van. Az a kérdés, hogy hányszor kell megbocsátani valakit. És a Péter jól ismerte a hagyományok a zsidók között. És a hagyományok a zsidók között az volt, hogy 3-szor. Csak 3-szor kell. És ez volt, hogy az Ószövetségben, az Amos proféta könyvében volt egy olyan írás, hogy 3-szor kellett megbocsátani, de a 4. alkalom már Isten nem volt hajlandó megbocsátani. És akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor ha Isten 3-szor kellett megbocsátani, akkor nekünk is csak a 3 kell, de a Péter rabasz volt, és ő azt mondja, hogy nehéz, én nagyon nagy szívű leszek, És én nem fogok mondani azt, hogy csak háromszor kell megbocsátani valakit. Én fogok duplázni azt, és ráadásul még egyet ráteszem. És én azt mondom, hogy Jézus, hányszor kell? Esetleg 7-szer is? Péter azt mondotta, hogy fú, Jézus fog dicsérni őt. Jézus azt mondja, hogy Péter, te olyan rendes vagy, hogy te hálandó vagy 7-szer megbocsátani valaki. De Jézus választ, ahogyan olyan gyakran meglepetés volt. Péter számára, és nem csak Péter számára, hanem az összes tanítvány számára. Jézus azt mondta, hogy nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Ez elég sok. Ha valaki jó a matek van, akkor lehet összeadni ezeket, és azt mondja, hogy az 490. Akkor annyiszor kell? Politikai reklám jön most. Ma mindenki el kell menni szavazni. És én hoztam egy kis politikai ötlet ezzel. Ez a 70x7. Utána néztem az interneten. Beírtam azt a szót, megbocsátani. És az egyik idézet, amit följött, az egyik kedvenc politikusom, ez nem magyar, lehet mondani ezt a mai napon, a Hillary Rodham Clinton. Ez a Bill Clinton felesége, ha valaki nem tudja ezt. És ő a követ között mondott. A Bibliában kérdeztek Jézustól, hogy hányszor kell megbocsátani valaki, és ő válaszolt 70-szer, 7-szer. Ő folytatja. Csak akarom, hogy tudjatok, hogy már készítem a listát. A gondolat, amit ő akart kifejezni, az, hogy ő számolja azt a 490-szor, hogy hányszor kell megbocsátani, amikor tele van a lista, amikor érkezik a 490-re, akkor többi nincs bocsánat. Ez volt Jézus gondolat ezzel, amikor mondta, hogy 70-szer, 7-szer. Nem. Ebben a Clinton téved. A tanítás itt nem az, hogy készítsünk egy listát. És szigorúan nézünk azt, hogy a feleségem hányszor kért bocsánatot tőlem. Ha ő itt lenne, akkor fordítva lenne az. De én azt mondom, hogy ha én csinálnám egy listát, tegyünk fel, hogy nekem van egy jó feleségem, és csak hetente egyszer kell bocsánatot kérni tőlem. Akkor azt jelenti, hogy évente az 52, akkor én azt mondom, hogy 10 év alatt ő már kihasználta az összes 490 lehetőség. És akkor azt mondja, hogy most már mi több, mint 10 éves házasok van, akkor többet nem kell megbocsátani. Ha ilyen listát vezetek. De arról nincs szó itt. A gondolat az, hogy számtalan szor. Mi nem tartunk egy listát, hogy hányszor. És az, hogy Jézus tudta egy kicsit jobban magyarázni, hogy ő mit akar kifejezni ezzel, mondott egy példázatot. És ebben a példázatban látjunk, hogy volt egy király, és volt egy szolga. A szolga tartozott egy kicsit a királynak. Az a kicsi, amit olvasunk itt, 10 000 talentum. Én nem próbáltam konkrétan átszámolni azt, hogy az mennyi lenni mai pénzben, de ahogyan olvastam, azt láttam, hogy egy átlag ember, ha dolgozott 75 évet, akkor 5 talentumot keresett össz-vissza abban a 75 évben. Azt mondnak, hogy a háradus, aki az uralkodó volt abban az időben, amikor Jézus élt, az ő összes bevétel egy évben kevesebb volt, mint 1000 talentum. Pontosabban 900. Szóval egy lényegében egy ország rész a teljes bevétel 10 év kell, hogy annyi pénz jöjjön be. Én csak fölteszem a kérdést. A szolga mit csinált, hogy ilyen nagy lett a tartozás? Én azt mondom, hogy lehetetlen összehozni egy ilyen nagy tartozás. Jézus használja a túlzás, hogy kifejezéd pont. És a gondolat, amit ő akar kifejezni ezzel, hogy ez a 10 000 tartozás az olyan nagy, mint a mi tartozásunk Isten fele. A mi bűnünk miatt lehetetlen egy kapcsolat Istennél. És én azt mondom, hogy teljesen képtelenség nekünk, ahogyan képtelenség volt ennek a szolgának rendezni ezt a tartozást. Ezt a szolga, ha az egész élete volt, lett volna a legjobb állás abban az országban, abban az időben, nem tudta volna annyit keresni, hogy tudta volna visszafizetni az ő tartozása. Reménytelen volt az ő helyzete. És Jézus ezt akar mondani ezzel, hogy minden ember helyzete reménytelen. Nem tudsz eleget csinálni, hogy rendbe hozod azt, amit tartozol. Ha tovább olvasunk, látjunk, hogy mi történik. A szolga leborul a király előtt, és azt mondja, hogy légy türelemmel hozom, és mindent megfizetek neked. Mindent megfizetek neked. Ez egy kicsit túlzás. Én nem tudta volna visszafizetni, de mégis, amit látjunk az ő hozzáállásban itt, az alázat. Ő végre látta, hogy milyen reménytelen az ő helyzete. És az, hogy ő ezt látta, és világos lett előtte, hogy én nem tehetem semmit az én mindségemért, azért ő leborult a király előtt. És akkor látjunk, hogy a király hogyan riogalt. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságot. Milyen lépés a királytól? Nézd, ha valaki tartozna nekem 10 milliárd forintot, egy kicsit nehéz lenni, azt mondja, hogy nincs semmi probléma, nem kell fizetni azt. Megbocsátom. tovább nincs tartozásod. Ha valaki tartozna nekem 10 milliárd forintot, akkor én azt mondom, hogy jó, hajtsunk be. Akkor minél hamarabb, minél többet tudsz annál adni, az annál jobb. Isten, ahogyan, mint a példában a király, elingette az ő tartozást. Azt kell látni, hogy végül is a királynak az, hogy ő hálandó volt ezt csinálni, ez nagyon sokat került neki. Mert azt jelenti, hogy az az egész tartozás, ami kellett volna kapni, ő nem kap. A Biblia értelemben az, hogy Isten megbocsát minket, az is nagyon drága volt neki. Mert az, hogy ő tudta megbocsátani a mi bűneinket, ő fizetett az árat helyettünk. Ő ingette, hogy az ő fia Jézus Krisztus meghalt a keresztfán a mi bűneinket. Nagy volt az ára Istennek, hogy ő tudta megbocsátani minket. Nézzünk tovább a történetben, mert most jön egy nagyon érdekes fordulat. Ez a szolga, aki most olyan sokat kapott, ő kimegy, és találkozik egy másik szolgával, aki tartozik neki. Az a másik szolga, aki tartozik neki, a tartozása 100 dénár. Abban az időben az 4 havi fizetés volt. Nem több. 4 havi fizetés. A szolga, amit ő kapott, egy számtalan tartozás. Nem is tudunk képzelni, hogy milyen volt az, és akkor a szolga, akivel ő találkozott, 4 havi fizetés tartozás volt. Én azt mondom, hogyha csinálnunk egy felmérést, valószínűleg a legtöbb ember ebben a teremben van legalább annyi tartozás az egyik vagy a másik bank fele. Az nem egy tétel. Az egy nagyon kicsi tartozás, egy pár havi fizetés. És ez a szolga kemény volt. És azt mondja, az, hogy te nem tudsz fizetni, akkor bedobom a börtönbe, addig, ameddig nem fizetsz. A társak láttak ezt a viselkedést. És nagyon zavart őket. Ez nem igazság. És szóltak az Úrnak, és ahogyan befejeződik a példázat, látjunk azt, hogy az Úr 34. vers, ekkor haragra hambolt Úrra, és átadta őt a hőheroknak, amíg nem fizeti neki az egész tartozást. Érdekes a különbség. Az első helyzetben, amikor ez a szolga találkozott a királyval, a választ a királyban az irgalom, a készség megbocsátani, a másik helyzetben a harag. Mi történt? Gondolkodunk egy kicsit arról, hogy mit tanuljunk ebből a példázatból. És én azt mondom, hogy az egyik fő tanulnivaló az, hogy milyen a mi Istenünk. A mi tartozásunk Isten felé olyan nagy, hogy mi nem tudunk visszafizetni azt. Képtelenség. De Isten mégis hálandó irgalmas lenni velünk. Amikor a szolga leborult, amikor ott volt az az álázat benne, vagy más szóval, amikor azt mondom, hogy amikor ott volt benne a bűnbánat, akkor Isten kész volt megbocsátani őt. Mi azt látjuk ebben, hogy Isten irgalmas. Isten nem büntet minket azzal, amivel érdemeltünk. Isten irgalmas velünk. A másik, amit esetleg tudunk látni ebben az, hogy Isten kész megbocsátani bármilyen bűn. A tartozás olyan nagy volt, jelképezi azt, hogy egy hihetetlen nagy összeg. Fontos, hogy mi azt látjuk, hogy nincs olyan bűn a mi életünkben, nincs olyan, ami olyan nagy, hogy Isten nem tudna megbocsátani azt. Hanem teljesen mindegy, hogy mi az a bűn, ha az ember oda jön Istenhez, alázattal, bűnbánattal, mindegy, hogy milyen a bűnöd, Isten megbocsát. Én remélem, hogy ez ad valami vigasztalás nekünk. Ad valami reménységet nekünk, hogy mi azt látjuk, hogy ilyen a mi Istenünk, hogy ő kész. A bűn nagyságától független, ő kész megbocsátani. A másik, amit látjunk, az, hogy milyen, amikor ő megbocsát. És én azt mondom, hogy a másik, amit látjunk, az, hogy az teljes. A 103. Zsoltárban, 12. versben a kövek között olvasunk. Amilyen messze van nap kelet, nap nyugattól, olyan messzi veti el vétkeinket. Érdekes a példa itt. Ha nézünk a földön, ha mi azt mondjuk, hogy ha olyan messze az éjszaktól a délig, az egy fix távolság. Lehet mérni azt a távolságot. Az ember egy idő után nem tud tovább éjszak felé menni, az ember nem tud tovább dél felé menni. Egy szalaggal lehet mérni azt a távolságot. De ha mi azt mondjuk, hogy kezdjünk itt és menjünk kelet felé, meddig tudunk menni kelet fele? Én azt mondom, hogy mindörökké. Meddig tudunk menni nyugat fele? Mindörökké. Soha sem érkezünk oda. És ez a gondolat. Amikor Isten megbocsát minket, az nem csak egy kicsit, az nem csak egy részét, hanem az teljes. Olyan messze, mint a nap kelet és a nap nyugat. Semmi korlát nincs. Isten így bánik velünk. De azt mondom, hogy ha tovább gondolkodunk erről, azt kell látni, hogy van ezek után egy elvárt viselkedés. És többször látjunk ezt a Bibliában, hogy ha mi innyit kaptunk, akkor mi hogyan reagáljunk egy másik helyzetben. És ez volt a probléma itt. Ebben a helyzetben ez az ember nagyon sokat kapott. De amikor jött a konkrét helyzet, ez ő helyzetben, hogy ő megbocsát egy másik ember, ő nem volt hajlandó azt csinálni. És akkor itt jön föl számomra a nehéz teológia kérdés ebben a példázatban. Mert látjunk azt, hogy visszavitték ezt a szolga oda a királyhoz. És amikor visszavitték, akkor mi történt? Lecsukta. És azt mondja, hogy ott kell maradni, addig, ameddig nem fizetsz. De 10 vers előtte mi azt olvastunk, hogy a király letörölte az ő tartozását. Akkor hogyan tudta lecsukni őt a királyt, ha már letörölte az ő tartozását? Nehéz kérdés, nem? Akkor a király azt mondja, hogy jó, rosszat mondtam előbb, mert én csak akkor letörölöm a te tartozásodat, ha megfelelően viselkedsz. És ha nem megfelelően viselkedsz, akkor vissza az egész. És akkor még mindig érvényes az a tartozás. Itt így tűnik, hogy ez történt ebben a példázatban. És én azt mondom, hogy ha ez lenne, akkor én azt mondom, hogy ez elég kellemetlen helyzet hozna a mi életünkben, ha mi próbáljunk alkalmazni ezt, ha mi keresztények vagyunk. Mert akkor azt mondjuk, hogy igen, nyertem bűnbocsánatot, ameddig én hajlandó vagyok megbocsátani a másik embert, de ha én egyszer nem csinálom azt, akkor vissza az egész, akkor Isten nem fog megbocsátani engem. Ez a példázat ezt tanít? Nem hiszem. Én azt hiszem, hogy ebben a helyzetben látjunk azt, hogy az első alkalom, amikor a szolga oda ment a királyhoz, ő tapasztalta a király irgalmát és bűnbocsánat. És rendbe lett az, az összes tartozása valóban letörölte, valóban olyan messze ment a kelettől a nyugatig. Azt a király újból nem fog felhozni az ő életében. De a probléma, hogy tovább ment az idő. Csak egy rövid idő volt, de abban a rövid időben a szolga olyasmit tett, ami nem volt helyes. Ő nem volt hajlandó megbocsátani egy másik szolga. És ha én összehasonlítom ezt a mi életünkkel, én azt tudok mondani azt, hogy vannak olyan helyzetek a mi hívő életünkben, amikor döntenünk kell. Dönteni kell, hogy ebben a helyzetben az Isten úton fogok járni, vagy ezen a helyzetben fogok járni a saját utamon. Az embernek van egy kis tartozás, akkor én kegyetlen és kemény leszek vele, vagy irgalmas és türelmes leszek vele. Úgy tűnik, hogy a várható viselkedés a hívő embertől az irgalom és a türelem. És az, hogy a szolga nem volt hajlandó csinálni ezt, akkor ez bűn volt az életében. És amikor másodszor visszamegy a királyhoz, én nem látom azt, hogy a király, amikor lecsukta őt a börtönbe, az, hogy a tartozás volt a 10 millió talentum, hanem a tartozás volt az, hogy kell rendbe hozni a kapcsolat az embertársával. Egy kicsit így lehet összehasonlítani azt a mi életünkben, amikor az ember megtér. Abban a pillanatban, amikor az ember először leborul Isten előtt, és azt mondja, hogy bűnös ember vagyok, legyél az én megváltom, mi történik? Isten megbocsát, és Isten megtisztít minden bűntől. Egy teljesen új kapcsolatunk van Istennel. Ő örök befogad minket, mint az ő gyereke. Van egy jó kapcsolat vele. De a mi életünkben előfordul, hogy mi olyasmit csináljunk, ami nem tetszik Istennek. Más szóval azt tudunk nevezni, mi bűn teszünk. És amikor mi bűn teszünk, az nem változik a mi kapcsolatunk Istennel, mert mi már az ő gyereke vagyunk, de az a bűn, amit mi, mint hívők teszünk, az akadályoz a mi közösségünk vele. A kapcsolat az megvan, a közösség az nincs. És az, hogy újból legyen közösség, újból legyen egy jó kapcsolat vele, egy egészséges közösség vele, szükség van arra, hogy mi megvalljuk a mi bűneinket. Hogy mi hozunk rendbe azt a dolgot a mi életünkben. Ismerjünk a történet esetleg a János evangélium a 13. részben. Amikor Jézus megmosta a tanítványai lábát. Megint Péter volt a kulcs játékos, aki beszélt és mondta a dolgokat. És amikor először azt mondja, hogy nem fogok engedni, hogy Jézus megmosta az én lábamat, mert ez nem. És Jézus azt mondja, hogy Péter, ha nem ingedsz, hogy én megmosom a te lábadat, nincs kapcsolatod vele. Akkor nem csak a lábamat, hanem az egész testemet. Mi volt Jézus válasz akkor? Jézus válasz, nincs szükség arra, hogy mosunk az egész testedet. Az már tiszta. Csak a lábad piszkos. Azt rendbe kell hozni most. És valahogyan ezt kell látnunk, hogy mi tiszták vagyunk, ha mi keresztények vagyunk. De mégis előfordul, hogy szükség van arra egy kis lábmosásra. Mert van olyan, amikor a bűn miatt valamelyik részünk újból piszkos lesz. És azt kell rendezni. Remélem, hogy megértjünk a különbségét. Azt, hogy amikor az ember megtér, ő kap egy új tiszta szívet. De az nem jelenti, hogy attól kezdve bűntelen lesz az élete. És amikor az az ember, akinek van egy tiszta szív, amikor ő bűntesz, akkor meg kell vallani azt a bűnt, hogy újból lehetne közösség Istennel. Amikor mi részt veszünk az Úr vacsorában, mi adjunk lehetőséget mindig az Úr vacsora előtt, hogy a résztvevők tudnak csöndben imádkozni. És az egyik része abban az imádságban az, hogy az ember tud rendezni az ő kapcsolata Istennel. Hogy akkor tudunk megvallani a mi bűneinket. Tisztítani az, hogy, és akkor engedjünk, hogy Isten tisztít meg. Újból. Minket. Mi a gyakorlati alkalmazás a mi életünkben? A Wesley János azt mondta egyszer, hogy mi keresztények túl gyakran nem úgy éljünk, ahogyan kellene élni. És az egyik panasza az volt, hogy nem vagyunk hajlandók megbocsátani egymást. És ő annyira elkeseredett ebben a dologban, hogy ő föltette a kérdést, hogy hol vannak a keresztények. Annyira nem látta ezt a viselkedést az emberük életükben, hogy kellett fölteni a kérdést, hogy hol vannak a keresztények. És így, amikor én beszélek a lelki ébredésről, én azt látom, hogy az egyik feltétel az, hogy legyen lelki ébredés, az, hogy egy közösségen belül kell, hogy legyen az, hogy rendben legyen a kapcsolatunk egymással. Hogy mindenki tud megbocsátani mindenkit. A Márk evangélium a 11. rész, 26. vers. Ha pedig ti nem bocsátok meg, mennyi atyatok sem bocsátja meg vétkeit. Én azt látom, hogy ha mi nem vagyunk hajlandó megbocsátani egymást, az akadályozza azt, hogy Isten tud megbocsátani minket. Mi olvasjuk azt, hogy amikor mi jövünk az altárhoz, és mi hozunk egy áldozatot, és akkor jön az eszünkbe, hogy van valami probléma az egyik testvérrel. Akkor mit csinálok? Tovább viszem az áldozatot? Az adományot? Nem. Azt olvasunk, hogy először menjünk el, rendezzünk a kapcsolat azzal az emberrel, és utána hozunk azt. Én azt látom, hogy ez a helyzet, amikor mi forduljunk az Úrhoz. Ha mi forduljunk az Úrhoz, és mi azt mondjuk, hogy Isten, bocsáss meg engem, de én nem fogok megbocsátani őt, mert amit ő csinált velem, az már nagyon csúnya volt. Ha ez a hozzáállás bennünk, akkor én azt mondom, hogy ez akadályozza azt, hogy Isten hajlandó rendbe hozni az ő kapcsolat vele. Az ő elvárása azt, hogy mi először menjünk el rendezni a kapcsolat a másik emberrel. És én azt mondom, hogy ez érvényes a hívő embereknek, Mert a hívő embernek van ez a lehetőség, mert az Isten lelke bennünk lakik. Ha valakinek nincs benne az Isten lelke, akkor tényleg az egyetlen lehetőség leborulni Isten előtt. És mondani neki, hogy legyél irgalmas velem. De a hívő embernek, Istennek van elvárásai, hogy mint az ő gyermeke, hogyan kell viselkedni. Mit kell csinálni egy-egy konkrét helyzetben. Az Efézus 4. rész, a 32. versben, a Kolossi 3. rész, a 13. versben, mind a két helyen azt olvasunk, hogy bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Az, hogy Isten hálandó volt megbocsátani azt a 10,000 tantamos tartozásunk, akkor legyen az a készség bennünk, hogy mi megbocsátjuk a testvért, amikor egyszer valami csúnyát mond rólunk. Vagy amikor egyszer kölcsön kér valamit, és elfelejti visszaadni azt. Vagy esetleg, amikor egyszer mi fegyelmezünk őt. És ahogyan olvasunk a 2. Korintus 2. részben, amikor ez történt egy testvérrel, és utána a testvér visszajött, bűnbánattal úgy tűnik, és akkor a gyülekezet nem volt hálandó megbocsátani őt. Valahogyan olyan erős bennünk az igazság érzet, hogy amit ő csinált, az olyan rossz volt, hogy én nem tudok megbocsátani azt. Én azt mondom, hogy olyan nincs. Nincs olyan, amit egy másik ember tud tenni, ami olyan nagy, amit elmondja, hogy én nem tudok megbocsátani azt. Hetvenszer, hétszer. Amikor az az ember jön, és bocsánatot kér, a mi feladatunk megbocsátani. A Lukács evangélium a 17. részben, a 3. és a 4. versben, megint van ez a kérdés, és ott arról van szó, ha egy napon belül az ember jön hétszer bocsánatot kérni. Egy napon belül, akkor hétszer kell megbocsátani. Az nehéz. Mert egy idő után mi akarunk egy kicsit kemény lenni vele. Az legalább ez bennem van az, hogy én akarok most már elegebből. De Isten irgalmas velünk, és ő ezt vár tőlünk. Ha mi nem csináljunk azt, ha mi nem vagyunk hálandó megbocsátani másokat, akkor én azt látom, hogy van egy nagyon várható következmény. A Efézus 4. rész, 31. versben beszél arról, hogy lesz keserűség bennünk. És én azt látom, hogy ez egy veszély és túl jellemző keresztény közösségekben. Hogy ott egy keresztény közösségben van rengeteg keserű ember. És én azt mondom, hogy egy kívülálló bejön, egy hitetlen ember bejön, és körülnéz, és lát ezek a keserű emberek, és azt gondolja, hogy mindenki reggelre csak egy citromot evett, és azért így tartja a száját, és így van, ez a másik emberrel. Ilyen keserűség. Ha ez jellemző rólunk, ez vonzó a hitetlen embernek? Ezek a keserű emberek összejönnek, és beszélnek a problémáikról, panaszkodnak, szídnak egymást. Én azt mondom, hogy ha én bemegyek egy ilyen helybe, egyszer látom ezt, én többet nem fogok oda fordulni. Az nem kell nekem. A kérdés az, hogy van-e örömben? Van-e az a képesség, hogy mit tudunk irgalmas és kegyelmes lenni egymással? Én azt mondom, hogy ha egy olyan közösség vagyunk, akkor van egy alap arra, hogy legyen egy lelki ébredés. Ha az nincs, ha az hiányzik, ha kemény a mi szívünk, ha mi nem tudunk megbocsátani és szeretni egymást, mi akadályozunk a lelki ébredést a közösségünkben. Imádkozunk. Édesatyunk, kérjünk, segíts minket látni azt, amit te tanítsz ebben a példázatban. Az, hogy a mi tartozásunk felé iszonyú nagy. Olyan nagy, hogy mi nem tehetünk semmit. De azt is tanulunk ebben a példázatban, hogy milyen nagy az irgalom benned. Milyen nagy a szeretet benned. Hogy te kész vagy megbocsátani minket. Kérjünk, segíts minket látni azt, hogy szükségünk van segítségre. Hogy mi nem tudunk megoldani ezt a problémát. És kérjünk, hogy segíts minket látni, hogy te kész vagy azt a segítséget adni nekünk, amit csak te tudsz adni. Az, hogy te megbocsátsz a mi bűneinket, és te egy új, tiszta szívet adsz nekünk. Kérjük, végezd ezt a munkát bennünk. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.